Emberfaragó. Uzsaliné dr. Pécsi Rita előadás sorozata a Kentenich pedagógia alapján.
Új küllőnél tartunk. A Kentenich pedagógiában a nevelésnek öt nagy területre támaszkodva elég dinamikusan van öt olyan alapja, amit hogyha nem téveszt el a nevelő, akkor tényleg számíthat arra, hogy az egész ember nevelése egy jó irányba tud menni. Nagyon mélyre ás ezzel, és nagyon praktikus dolgokat is felvettünk ezekbe a küllőkbe, és azért mondjuk ezt küllőnek, itt mutatom is, hogy a kerék hasonlítólag ábrázolhatjuk inkább ezt az öt területet, ahol beszélgettünk, mert amikor nevelünk, ugye egyszer az egyik küllő, egyszer a másik küllő kerül előtérbe, egyszer a bizalom, egyszer a szövetség, egyszer a kötődés, tehát attól függően, hogy mi az élethelyzet. Tehát egy nevelőnek ezt az öt területet igazából egyszerre kézben kell tartania, vagy legalábbis úgy a szellemiségét, vagy a szellemét, vagy az irányát. Tehát figyelemmel kell lenni arra, hogy ennek az öt küllő mindig kapjon táplálékot, hogy úgy mondjam. A küllőkön belül is ugye van ez a kerékagy témák. A kerékagy témák, igen, nem látszik abból, de mindjárt kinagyítom. Így, tehát amelyek az összes küllőben részt vesznek. Tehát van egy-két olyan téma, talán még ezen túl is vannak olyanok, többet foglalkoztunk velük, és mindig újra és újra visszatérnek. Itt volt például, hogy az értelem intelligenciá és az érzelem intelligenciája mennyire nagyon más arányokat képvisel, és meg kellene adni a nevelésben is annak megfelelően, mert különben felborul az egyensúly. Az eredetiség pedagógiája az lesz ma különben igazából az eszmény pedagógiája, tehát mindenki benne lévő eredeti hivatás, küldetés, adottságok, stb. Tehát, hogy ne egy külső, nem tudom én, elvárást valósítson meg, vagy szabályoknak engedelmeskedjen, hanem a benne lévő eredetiséget tudja előhozni. Mindennek a kulcsa a nevelt nevelő, persze, hogy az összesben előkerül, az egész nevelésünk egy önnevelési folyamatra épül rá. Volt egy külön előadásunk, az organikus életszolgálata, tehát nem külön-külön az egyes életszakaszokat, hanem tényleg mindig az egész élet folyamatát tekintve, és erre is nagyon, nagyon sokszor figyelünk. A döntéssel kapcsolatban sokat beszéltünk, és minden különben a belső szabadságnak a felnevelése, tehát nem egy külsőleg irányított ember képe, az az új ember képe, hanem aki belső szabadsággal rendelkezik, és hogy a szövetséggel kapcsolatban körüljártuk, hogy nem egy érdekszövetség, nem ügyközösség, nem egy feladatszövetség, hanem szeretett szövetségre képes embereket szeretnénk nevelni. Tehát ezek a szexualitás is majd ide tartozik a kerékagyba, mert az összes küllőt felhasználja, és mindenképp mindenhez köze van. A mozgáspedagógia volt majdnem egy éves témánk, a lélek mozgáspedagógiája. Tehát azt néztük meg, hogy az egyes életkorokban mi van mozgásban az emberben. Törvényszerűségeket, kifejezetten hogyan működünk, mire van nyitva az egyes életkorokban az időablak, úgymond. Tehát mire érzékeny egy 6 éves, egy 8 éves, egy 12 éves, egy csecsemő, a 30 éves, az életközépkrizistől kezdve sok mindent. Tehát azt figyeljük mindig meg, hogy belülről nézzük meg. Tehát belülről kapcsolódunk rá, hogy ami benne mozgásban van, arra tudjunk rákapcsolódni. Egyrészt az a neveléssel. Azért ilyen fontos ez, hogy egy belső mozgást kövessünk, mert arra tud ő is örömmel rákapaszkodni. Tehát nem amit kívülről húztunk rá, hanem amit érez, hogy igen, na most ez bennem mozgásban van, és ezt nagyon fontos egy nevelőnek folyamatosan látni, mert ugye itt mondtuk azt a példát, hogy lehet egy csecsemőnek belógatni, nem tudom én, idegen nyelvű kártyákat a járókába, lehet, hogy meg is fogja tanulni a szóképeket, de közben olyan életfeladatok maradnak el, mint például az egyensúly kidolgozása, vagy később a kötődés és hasonló dolgok, amire nyitva lett volna az időablaka. Tehát ilyen alapvető szabályokat és törvényszerűségeket néztünk át, megnéztük azt, hogy milyen szerepe van ebben az egész belső mozgásban, az öröklött és a szerzett tulajdonságnak, az IQ-EQ, persze megint itt volt, nagyon különböző, tehát majdnem egy évig beszéltünk erről, az életnövekedés alaptörvényeiről nem részletezem különösebben, csak lássuk, hogy körülbelül miről szólt a mozgáspedagógia. A bizalompedagógiája arról szól, hogy gyakorlatilag hiába tudom, hogy az egyes életkoroknak mi a fontos feladata, azt is hiába tudom, hogy miután mi következik, mert ez mindig krízissel jár. Tehát minden egyes életváltás, minden egyes feladatváltás, minden egyes új kihívás krízissel jár. Az ember nem ér a krízisből sose, inkább menne visszafelé, és csak a növekedés és a változás csak is a bizalom légkörében lehetséges. Tehát a bizalom pedagógia, és ezért pedagógia létrehozhat, tehát egyszerűen azzal törődik, hogy az egyes életkorokban mik a feltételei annak, hogy egy légkör megszülessen, tehát egy bizalom légköre megszülessen. Itt sok mindenről beszéltünk, önbizalomról, önértékelésről, tehát annak az előkészítéséről, annak a bátorításáról, ami a belső erőknek a kifejlesztéséhez kell. Ebben a vonatkozásban beszéltünk a fegyelmezésről, a tekintélyszemélyről, a döntésképességről, hogy... és ez hát ugyanígy felbontva az egyes életkorokra, tehát ez is egy nagy pedagógiai terület volt, amit egy kicsit végignéztünk. Ezután néztük a kötődést, meggyökerezés, igazán kötődés nélkül nincs nevelés, tehát ez megint, amit ugye érzékeljük azt, hogy természetesen a nevelésben, mint egy kerék, ugye van, amikor arra kell figyelnem, hogy ja, hát ez a gyerek csak 3 éves, csak 3 percig tud egyfolytában figyelni, ez a mozgáspedagógia, amit figyelembe vettem. A másik oldalon, jaj, most a bizalom kellene, mit tudom én, egy serdülőről van szó, és kellene rá még több döntési lehetőséget bíznom, akkor a bizalom pedagógiáját vettem elő éppen. És a kötődés pedagógiában beszéltünk arról, hogy hogyan keletkeznek valóban tartós kapcsolódások, tartós kötődések az egyes rétegekben, tehát, hogy megtanulunk a dolgokhoz kötődni, a helyekhez, hazához, eszmékhez, emberekhez, és ezeket valahogy hogyan tudjuk mélyen magunkba írni, hogyan tudunk otthon teremteni magunkban, hogy a szabadság nem mindentől való függetlenséget jelent, hanem egy önkéntes függést, ugye ez megy majd a szövetségkötés felé, és hogy ezek a kötőerők hogyan alakulnak ki. A társas intelligenciáról részletesen beszéltünk, és annak a módszereiről is, hogy hogyan tudunk jól kapcsolódni, tényleg hosszan kapcsolódni, és hogy tudjuk a társas intelligenciát fejleszteni. A kötődésnek az ikertestvére a szövetségpedagógia, amit 2 alkalommal vettünk körülbelül, vagy lehet, hogy 3 volt, amikor is ennek a még mélyebb kötéseknek a módját jártuk körül, hogy milyen az, amikor az ember valóban egy másik emberrel, vagy akár ez kifejezetten a vallásos, vagy a hitélet pedagógiája is, tehát a természet fölöttivel való kapcsolódásnak a pedagógiája, ahol szintén szövetségeket kötünk, tényleg az Istenünkkel, elhunyt szeretteinkkel is, akár, tehát kifejezetten a végtelen utáni vágyódás. Hát ilyen a házastársi szövetség is természetesen. Ez például a kötődés és a szövetség között volt egy kis átmenet, a barátság pedagógiája. Az is egy nagyon különös, ugye, mint a szeretésnek az iskolája. Azt mondom, szintén kevés szó esik róla, akár érte, nagyon, nagyon sokat érne, hogyha ez valóban belekerülne a nevelésbe. Ezekről gondolkodtunk itt, minőségi kapcsolataink építése, tehát természetes és természet fölötti szinteken is, és itt néztük meg a házaspárok útját a végén, egy kicsit a házaspári életútban. És most értünk el az eszménypedagógiához, tehát ez már az 5. küllő, ami ugye nem azt jelenti, hogy egyik a másikra épül, tehát, nem, tehát nyilván, tehát forgásban vagyunk, nem ez az utolsó, nem ez az első, nem a másik az első, nem a másik a második, hanem egyszerűen egy kerek egészről van szó, amit most már bizonyára érzékelünk, hogy lehet kézbe fogni, tehát lehet egyszerre látni a bizalom pedagógiáját és a mozgás pedagógiáját, és mindezt kötődésben nézni, és tényleg a kapcsolat ápolásába tekinteni, és ugyanígy az eszmény is ebbe az egész vonulatba most bele kell, hogy folyjon. Most ezt nem részletezem itt ki, azért nem, mert ezt most elkezdjük részletesebben nézni, hogy mit jelent az eszmény pedagógiája Kenteni Katyánál. Ugyan itt, ahogy említettük is, később írtam rá a címet is, hogy kivé válhatok, talán jobban megfogalmazza ezt a kérdést, ugyanis maga az eszmény pedagógia, ő ideál pedagógiának nevezi hasonlóképpen, talán még jobb lenne az a megfogalmazás, hogy az eredetiség pedagógiája, tehát mi van bennem eredeti, akivé én nekem válnom kell, akivé válni szeretnék. Egy olyan cél, amiért érdemes élni, tehát amit azt mondom, hogy mondja is egy kutató, hogyha nincs ilyen jó életcélom, tehát nincs meg ez a vonzásom, ami az enyém, tehát az én arcomra tervezett ilyen vonzás, vagy az én szívem vágyára tervezett vonzás, akkor a teljesen egészen leköti az embert az az életében, ami nincs, akkor mindig az lesz, hogy ez nincs, az nincs, amaz nincs. Ha megvan egy ilyen behúzó erő, akkor ennek a behúzó erőnek a fényében minden értelmet kap. Tehát akkor nem az köt le, hogy jaj, ez se jó, meg az se jó, meg amaz se jó. Egy másik ilyen megfogalmazás ezzel az eszménnyel kapcsolatban, az elégedettség nem csupán azon múlik, hogy elérjük-e a célunkat, hanem azon is, hogy megfelelő célt tűzünk-e ki. És ez az a belső eszményünk, hogy ez megfelelő cél, ez megtaláljuk-e azt, hogy mi szól bennem, ez mi az az én eredeti hivatásom, de nem jó ez a hivatás szó sem, mert nagyon sokszor a hivatáson csak foglalkozást értünk, és itt nem erről van szó, azért próbáltam azt, hogy kivé válhatok, tehát nem mivé válhatok, hanem hogy kivé válhatok majd én, tehát ki vagyok én egyáltalán, erről szól az eszménypedagógia, hogy ezt megtalálhatom-e. Most ennek a kitüntetett életkora, a serdülőkor, ugye, ott beszéltünk is róla, a serdülőkorra három előadást használtunk fel, hogy úgy mondjam, és ott az, annak az élet feladat az, hogy ezt a belső eszményét megtalálja. Tehát gyakorlatilag az, hogy én, majd ugye oda is el fogunk jutni, én nem a mai alkalommal, újra a serdülőkig, de már előtte is tehetünk lépéseket, ezért nevezzük ezt pedagógiának. Tehát ez nem terem meg csak úgy valahogy, hogy ráébredek, hogy jaj, hát én ezért le. Nem, ezt vezetni kell, ezt segíteni kell, viszont egy nagyon fontos, hogy ha nem segítjük, akkor elképzelhető, hogy szétforgácsolok, szétesik az élete, mert nincs egy ilyen összefűző valamilyen, tehát fonala. Ezt járjuk most mi is egy kicsit körül, hogy mi is ez az eszmény, mi is ez az ideál, ami kitölti az ember érzelmeit, gondolatait, életét. Így is fogalmazhatunk, hogy minden cselekedetünket ki fogja feszíteni. Tehát jó hasonlatnak érzem, Kenteni Katya írja, ez még nem a hasonlat, hogy igent mondok az énemnek a legboldogabb formájára. Tehát ez azt szólítja meg bennem, ami a leginkább én vagyok. És ez természetesen ez lesz a legboldogabb formája is. Ez így most elég távolinak hangzik, de a hasonlatnak nagyon jónak érzem, amikor például ugye csináltunk ilyen kísérleteket iskolában, azt mondom, hogy ezt minden egyszerű iskolában megcsináltatták, hogy a vaseszelék, amikor rá van szórva egy papírra, és alá teszek egy mágnest, ugye? És berendeződnek ezek a kicsi kis reszelékek a mágnes formájára. Tehát ez az, ami az a forma, az az eszmény, ami belül dolgozik, és szépen minden apró köré rendez. Kerestem is egy ilyen kis rendeződést, kis vasreszelék rendeződést, hogy ez így beivódjon, így már előre egy kis iránynak, kis
iránynak.
Nem is érdekes a hangja most ennek. Ugye, ahogy látjuk, hogy a legtávolabbi részeket is lassan összegyűjti. Összegyűjti az a mögét, ez az eszmény. Ez az, amit majd megtalálok magamban, és összerendezi, tehát kifeszíti az életem cselekedeteit. Ugye erről beszéltünk. Minden cselekedetemet, minden eseményemet berendezi, hogy jaha, ez ezért fontos, az azért fontos, az amazért fontos. Na most, hogyha nincs meg ez a rendező erő, szétfor, tehát csinálok jókat, tehát megvan minden, csak nincs az irányba. Nincs ereje, nincs egy lendülete, nem kap formát, nem kap értelmet az az adott esetben az a tett, az a szenvedés, az az öröm, az a bármi, és ez szépen így lassan viszont képes összegyűjteni az életem távolabbi területéről és az énem távolabbi területéről is azokat az adottságaimat, lehetőségeimet, stb. Tehát ezt a folyamatot kormányozza az eszménypedagógia. Ugye beszéltünk a bizalom és a mozgás pedagógiáról, ez mind a születést és a növekedést szolgálta, ahogy az előbb láttuk ebben a kerékben. A kötődés és a szövetség pedagógia meggyökerezést szolgálta. Ugye gyökereket és szárnyakat adunk, tehát ez a folyamat most ebben a vonatkozásban is, és az eszménypedagógia pedig az egésznek a beteljesedését célozza. Tehát, hogy a teljes ember, az a személyiség kiteljesedjen, vagy beteljesedjen, és abba az irányba tudjon fejlődni, ami az ő legeredetibb és a leggazdagabb formája. Tehát az életszolgálata, ugye a nevelés az életszolgálata, az ő életének a szolgálata, hogy beteljesedést érjen el a személyiség rövid, közép és hosszú távon. Na most a rövid táv természetesen, ugye a beteljesedés rövid táva, azok a szükségletek, a hétköznapi szükségletek, vagy egyáltalán nyilván az a, az a, tehát nyilván éhes vagyok, eszem, stb. Tehát ez, ez az élet rövid távú beteljesedései. Ez, a, ez az eszménypedagógia nyilván nem ezt a szintet célozza meg, hanem inkább a közép és a hosszú távot. A középtáv az egyes életkoroknak a beteljesedése. Tehát, hogy a gyerek lehessen gyerek, a csecsemő lehessen csecsemő, a, az óvodás lehessen óvodás, a serdülő lehessen serdülő, és minden életkornak, ugye ezért néztük meg a mozgáspedagógiát, hogy az életkornak való életfeladatokat beteljesítse, hogy egy magasabb szintre tudjon jutni. Tehát rendkívül fontos, hogy, hogy ezeket majd ott is megtaláljuk, azért foglalkozunk életkoronként is az, az eszménypedagógiával. És hosszú távon természetesen az, hogy az egész embernek az életíve menjen arra felé, hogy az Isten kép más benne minél jobban kirajzolódjon. Tehát ez, ez, ez a hosszú távú célunk, ugye egész életünkre vonatkozónak és a gyermekeink életére is, ugye benne lévő Isten arc meg tudjon születni, és minél inkább kiábrázolódjon. Tehát ez az eszmény... Ja, még szeretnék, igen, hogy a hosszú távú célra nagyon szép a jelenések könyvében ez a kis rész, akinek füle van, hallja meg. A győztesnek rejtett mannát adok, és egy fehér követ. A kövön új név van, amelyet senki más nem ért, csak aki megkapja. Tehát ennek a vonzása. Senki másnak nem szól, csak neked. Új nevet adok. Tehát ez, ez az, amikor felismerem, hogy ki vagyok én. Tehát ez, ez az, ami, amit, amit úgy érzek, majd még mutatjuk is, hogy, hogy amit Isten elgondolt rólam, erre való ráébredés. Tehát ez sokkal-sokkal több, mint egy foglalkozás. Sokkal több, mint egy ilyen valamilyen megfogalmazott életcél. Egy nagyon széles, nagyon táv, és kifejezetten nekem személyesnek, személyesen nekem szóló belső tartalom lesz majd ez a, ez a bizonyos eszményem. Ez az eszmény majd, hogyha megszületik, meg hát amiközben megszületik, célokat tisztáz. Milyen eszközökkel? Nagyon érdekes, hogy tulajdonképpen az egész ember megmozdul benne, ahogy ezt keresi. Vágyak, ösztönök, késztetések formájában. Ezt azért is érdemes itt most már eleve látni, hogy igenis, amikor még csírába jelenik meg, akkor egy csomó vágyakozásba, tehát olyan ösztönszerű, olyan, ami nekem való. Tehát nem biztos, hogy neked ugyanaz a vágyakozásod, mint nekem. És ugyanez lehet már látni, már ovis korba lehet, hogy ő ezzel szeret játszani, a másik másikkal szeret. Én nekem ez jelent valamit, valakinek a, nem tudom én, a csigahevő kacsa jelent valamit, van akinek meg az nem jelent semmit. Tehát egyszerűen ezekre is majd figyelni kell. Tehát a maga az eredetiség, maga ez a, meg maga ez az eszménykép, ez nem csak olyan nagy racionális tervek fog megvalósulni, meg hogy szépen feltérképezem, hogy milyen adottságaim vannak, miből volt sok pontom az iskolába, és akkor biztos ez vagyok én. Nem. Tehát szabad nézni a vágyak, ösztönök és ezeket a késztetéseket, ezeket a belső késztetéseket, hogy mi az, ami felé hajt engem tényleg ez a legbelső világom. Azt mondja József Kenteni, hogy minden teremtményben megtestesül Isten egy-egy gondolata, kívánsága. Kívánsága. Szép ez a gondolat, hogy nem csak a gondolata, hanem kívánsága, hogy mivé válj te. És ez a kívánság valóban kívánságokon keresztül is jön, amit természetesen, ugye nyilván kísérnek az érzelmek, a hangulatok, a kedély, tehát erre is majd érdemes lesz odafigyelni, hogy általában, amikor megérinti valami, mutatjuk is majd, hogy örömpedagógiáról is beszél Kenteni atya, ha valami megérinti ezt a bennem lévő eszményt, akkor ezt egy öröm kíséri, általában a kedélyem is meg, de jó. Most ez nem azt jelenti, hogy nem kísér majd nehézség benne, meg csalódások, meg nem, de erre is érdemes lesz majd odafigyelni, hogy ez is jelez valamit abban, hogy ott valamit érdemes keresni. És az egész folyamatot az akarat és az értelem természetesen kontrollálja nyilvánvaló, nem kell az összes vágynak fölülni, nem kell az összes érzelemnek fölülni, nem minden jó, ami a vágyainkban megjelenik, de és ide tartozik még a képzelet is az értelemhez, tehát a érdemes majd ezt nézni, hogy a lelkiismeretemen átszűrve vajon nem jelente valami meg abban a képzeletben, abban a fantáziában, abban a vágyban. Nagyon lényeges lesz majd az, hogy előre is tudjuk, hogy ez a valóságból indul ki. Tehát tényleg belőlem indul ki. Akár mennyire is álomszerűen jelenik meg, mert vannak olyan életkorok, amikor álomszerűen fog megjelenni még ez az eszményem. És azt a kívánatos formát célozza, amivé én válhatok. Ezért mondtam ugye az elején, hogy kivé válhatok. De ez bennem van. Még akár mennyire is olyan távolinak tűnik. Tehát nem egy tökéletes ént fog megcélozni, biztos, hogy nem a teljes tökéletességet, hanem az, hogy ami belőlem azért kijöhet. És nyilvánvaló, ezt mondja így egy ilyen gondolattal Kenteni Hölgye, hogy ugye olyan, hogy minden rózsa is kifejlődik, az a tökéletes növényé, aki ő belőle kijöhetett. Na most lehet, hogy nem szabályosak a tüskéi, lehet, hogy nem olyan a színe, amin érted az én eszményem, de az ő benne beleteremtett eszményt ki tudja bontakoztatni a tökéletlenségeivel együtt. Tehát ez a saját, és ez fontos is lesz, hogy ne annyira elszállt legyen majd, hanem az én valóságomból induljon ki, és ezért érdemes nagyon megnézni az én vágyaimat, az én ösztöneimet, az én érzelmeimet, az én belső világomat, aminek a megvalósítására ugye vágyunk. Amikor dolgozik ez az eszmény, azt fogjuk majd látni, hogy felébreszti az önbizalmat, a fantáziát, a reményt, az életösztönt, a bizonyosságot, hogy a növekedés lehetséges. Tehát érted? Egy ilyen van kedvem élni. Van kedvem nőni, van kedvem valamit csinálni érte. Tehát ez nagyon nagy erő, nagyon nagy belső erőket tud felébreszteni, azért is érdemes pedagógiailag is kísérni ennek a folyamatát. Nagyon sokszor károgunk azon, hogy jaj, mert a mai gyerekek, meg nincs eszményük, semmilyen eszmény, semmilyen jövőképe, semmilyen valami magáról vonatkozó, valami olyan vonzó valami, hogy én most megindulok, aztán ebből lesz egy valami. Majd a serdülőknél szívesen emlegetem, meg talán meg is tettem a serdülőknél, és volt egy osztálytársam, hát az mindig, ugye, ahogy elkezdett egy kicsit úgy magára eszmélni, én leszek a nagy fehér doktor. A nagy fehér doktor. Mindig ezt emlegette. Na most kettes volt fizikából, kettes volt kémiából, kicsit lustácska volt. Tehát tényleg azt ebben az állapotában, de ez már úgy dolgozott benne. Én leszek a nagy fehér doktor. Hát nem lett valami hatalmas nagy érettségéje, persze nem vették föl elsőre, elment dolgozni. Egy valami nagyon egyszerű munkát, ott észnél voltak a szülei, mondta, hogy legyél nagy fehér doktor, hát majd meglátjuk, hogy hogyan ebbe a helyzetbe. Elsőre nem sikerül, hát majd kitisztázod magadban. Nagyon, tényleg nagyon egyszerű, tehát tényleg azt hiszem valahogy kukázott, mármint hogy a kukás autónál kísérő volt, tehát ezt az egy munkát tudta kapni, mert hát valamit kellett, és akkor úgy lassan úgy ráébredt, hogy hát azért nem ezt a kukázást gondolta, és lehet, hogy valami mást is kellene, és valahogy beérett, és úgy ugyanakkor elkezdett rákapcsolni arra az évbe, akkor tanult, mint a kis lüke, lett belőle nagy fehér doktor. Lett belőle, tehát most is 4-5 gyerekük van, valahol falun élnek, és tényleg az a klasszikus, aki a nagyfehér doktor ott a környezetnek a doktora. Tehát nagyon erősen húzta akkor, amikor úgy tényleg jól körvonalazódott már. Sokszor jut eszemben, tényleg hasonlatként átélve, ugye amikor egy mag, vagy egy kis csíra a benne lévő erő elkezd duzzadni és dolgozni, akkor mindent áttör. Tehát ennek a felébredésén dolgozunk pedagógiailag, amikor még a föld alatt van akár. Nagy erő, nagy belső erő, amikor felébred, az is eléggé egyéni, hogy mikor indul meg, kinek mennyire nyúlik a szár, mennyire jön a levél, mikor jön a levél, mikor jön a másik, tehát azért eléggé nagyon-nagyon egyéni, ezért is nevezzük eredetiségnek. De mondom, hogy ha dolgozik, akkor jön vele ez a sok, amit itt csak így most felrajzoltam, hogy mi mindent indul meg. Még egy kicsit még mindig megyünk abba, hogy mi ez az eszmény. Tulajdonképpen egy alapviszonyulást fog művelni bennünk többféle dologhoz. Tehát kialakul egy karaktere az embernek, egy nagyon sajátos arca. Ahogy én például viszonyulok Istenhez, ahogy én úgy látom, hogy Istenem, hát ezt adtad nekem, ez az én arcom, ez köszönöm, a hálám, a vitám, a nem tudom én, a Tehát egy nagyon személyes kapcsolódás ehhez a bennem lévő archoz kialakulhat. Kialakul egy alapviszonyulás önmagához, értékesnek tartom magam. Nagyon-nagyon fontos. Az eszmény nyomán valóban azt az eredeti arcomat, ha meglátom, annak tehát az önbizalomhoz, az önbecsléshez nagyon erős köze van, hogy tudom-e magamat valóban e szerint értékesnek látni, még akkor is, hogyha nem vagyok tökéletes. És az emberekhez való viszonyom is kialakul, mi a feladatom, ugye ezt majd szépen húzza magával, mi a küldetésem, mi az én lehetőségem, mi az én különbözőségem hozzád képest, vagy meglátom-e benned, aki saját magában meglátja ezt az eszményt, vagy megtapasztalja, vagy megérzi, vagy rákapcsol, az sokkal könnyebben tudja a másikban is megtalálni. És még egy valami, hogy nem szorul arra, hogy a másikat mindig leszólja, tehát ez a bizonyos kisebbrendűségi érzésnek nagyon szép ellenszere, mert értékesnek látom magam, és szívesen látok benned is értéket, ez nem zavarja az én értékemet. Tehát ezért ez egy alapviszonyulás az emberekhez is kép, emberekhez. De megint gondolom, hogy egy kicsit elméletinek tűnik még ez az eleje, de ez egy annyira más világ, mint amiben, tehát ez nem kap szót a pedagógiában. De azért kell mindenfélét külön megmagyarázni, mert egyszerűen az, hogy eszmény, senki nem gondol semmit róla, vagy nem sokat, vagy nem ezt. Én se ezt gondoltam az elején, nem is mertem belevenni a sorozatba nagyon sokáig, mert egyszerűen nem éreztem meg, hogy mennyire hétköznapi dologról van szó, és mennyire tényleg a pedagógiáról, és nem csak egy filozófiáról. Maga ez az eszmény, ami megszületik bennünk kicsi csírában, növekedésre képes, és ez nekünk nevelőknek nagyon fontos, hogy ezt felnöveljük, hogy ne csak felcsillanjon, hanem majd az életkorral együtt, meg a tevékenységünkkel, tehát a nevelési tevékenységünkre, ezt a növekedést fogjuk majd segíteni. De az is biztos, és ez is egy alaptörvény ennek az eszménynek, csak keresve találjuk meg. Tehát ez nem úgy van, hogy majd beérik, majd rájön, nem. Ezt keresni kell, és kell neki segíteni keresni majd, de annak is megvannak a különböző módszerei, leginkább és legdirektebb módon a serdülőkorba keresgéljük. De már előtte is teszünk érte, hogy valóban ez a tapogatás, ez a keresés, ez a vágyódás meginduljon. Érdekes jelenség az, hogy legtöbbször egy-egy élmény hozza felszínre, tehát amikor rádöbben, nem tudom én, lehet ez egy színházélmény, egy olvasmányélmény, egy filmélmény, egy kirándulás, egy szakrális térben való, mit tudom én, az ember egy csöndbe, egy templomban rájön, hogy jaj, tényleg, vagy nem tudom én, beindítja egy szociális irányultságot egy hajléktalannak egyik eseménye, vagy egy kicsi élmény. Tehát ezt mondom, hogy érdekes az a dolog, hogy sokszor kapcsolódik egy élményhez, de ez nem azt jelenti, hogy az élmény hozta létre kifejezetten, hanem a felszínre ez hozta. Tehát, hogyha már volt ott benn duruzsolás valamiféle, akkor lehetséges, hogy egy élmény egyszer csak megmutatja, hogy ez benned van, tehát az világít rá. Ezt azért szeretném megmutatni, mert nagyon sokszor valakinek, hogy nem tudom én, egy koncert létrehoz, egy nem tudom én, valamilyen megvilágosodást, csak most mondom, hogy valamilyen tapasztalatot, valamilyen löketet, és akkor megpróbáljuk megszervezni a többi gyerekünknek is, vagy a másik gyerekeknek, mert ebbe születik meg. Hát ez nem ilyen automatikus, tehát ez az élmény nagyon sokszor egy ilyen szinte véletlenszerű, hogy miért akkor döbbentem rá, miért az világosított meg, nem is lehet tudni, tehát nem racionális. Is nyilvánvaló, és az is azt mutatja, hogy közben már dolgozott benne, és egyszer csak most felpattant, és most ez az, aminek kapcsán így erre rájöttem. Nagyon érdekes volt, Gyökösi Endre írja le azt az egyik tapasztalatát, hogy hát új lelkész korában egy új helyre került, és hogy nagyon szépen készült a prédikációra minden, és azt mondja, minden prédikációra nagyon-nagyon sokat készült, és volt, amikor nagyon kevesen voltak, de nagyon jót akart, és mindig nagyon jót akart csinálni, és akkor egyszer, de soha nem volt semmi visszajelzés, azt mondja, három öreg asszony volt ott néha, csak vagy kettő se, és nem tudom, szóval nagyon nehéz volt neki, de azt mondja, egyszer volt egy nagyon jó szolgálata, és hát ő is úgy érezte, hogy jól sikerült, és bejött egy ember, és mondta, hogy jaj, lelkész úr, hát azt mondja, tényleg tiszteletes úr, hát én nekem ez volt az életem fordulópontja. Én nagyon köszönöm, hogy itt legyen. Én most. És akkor hát ugye persze hát azért egy kicsit azt mondja, hát szabódtam, de nagyon kíváncsi voltam rá, hogy hát mégis mi váltotta ki, hát melyik rész, ugye, amelyik sikert. Amikor azt mondta, hogy most jön a második rész. akkor leesek nekem, hogy na most fordulópont van az életemben, eddig ez volt, és most egész mást akarok. És elmondta, a most jön a második rész. Tehát érdekes ez a dolog, hogy mi pattintja ki, ez nyilván azt jelenti, hogy előtte dolgozott már benne, nem az az élmény a felelős érte, de mondjuk érzelmének sok köze van hozzá, tehát kell hozzá az érzelem lökete is, hogy felületre kerüljön. Külön fogunk beszélni, hogy van negatív eszmény, sajnos van kisebb lélegzetű eszmény, elképzelhető. Ez azért tud élni, mert hogyha nincs magasabb rendű erő az ember életébe, akkor egy primitív érték körül, a mágnesen pici primitív. Érted? Egy kis röptű valami. Tehát akkor oda rendezzük. Az embernek egy belső szükséglete ez a bizonyos zártság, hogy valami ide tettem, igen, ez a bizonyos zártság, tehát, hogy valami köré rendeződjön az életem, ez egy szükséglet, ez sajnos egy alapszükséglet, és ezért lehet betömni alacsonyabb rendű értékekkel is. Elképzelhető, hogy valakinek, nem tudom én, egy hobbi körül zajlik az egész élete. Ami nem rossz egy hobbi, de hát azért nem az a röppája, amire esetleg hivatott egy személyiség a beteljesedés felé. Elképzelhető az, hogy valakinek, nem tudom én, az egészséges életmód körül zajlik az élete, és akkor minden arról szól. Ugye, ezt a fajta zártságot. Annak sincs semmi baja, tehát ezt mondom, azért még csak azt se lehet mondani, hogy olyan nagyon primitív érték, vagy bármi, de kevesebb, tehát egy másik szinten lévő. Vannak, akinek, nem tudom, van akinek esetleg tényleg a pénzszerzés körül, vagy bármit. Tehát minden lehetséges, hogy valamilyen zártságot megteremtsen a személyiségnek, csak az a helyzet, ugye azt nevezzük ilyen fajta rendezőerőnek, amelyik kitölti a személy gondolatait. Na most, hogyha nincsen ilyen rendezőerő, az a lehető legrosszabb, mert akkor tényleg még a napok is képesek szétesni. Azt mondja az egyik kutató, hogy például egy-egy napomnak is lehet egy integráló ereje, akinek van távlati ilyen, akkor az a napokat is be tudja rendezni, hogy ezen a napon így akarok közelebb kerülni az én célomhoz, az eszményemhez. De akinek nincsen, annak tényleg a napjai széteshetnek. Csak egy kicsi kis példát, ez Bühler példája, tehát ez nem Kenteni Katya példája, egy pszichológiából ismert példa. A jól integrált típus Mr. X. Fölébred reggel már az óracsörgésre. Az egész jól irányított rendszerének megfelelően jól aludt, kipihentnek érzi magát, készen áll arra, hogy az új napot a tisztálkodás szokott módján, gyorsan, rugalmas szokásokkal, valószínűleg családi körben kezdje. Van egy, a részben automatizált folyamatok lehetővé teszik, hogy Mr. X elégséges belső szabadsággal tudjon aznapi dolgaira gondolni, akár az elmúlt napi epizód, vagy a másnapi megoldandó dolgok is kicsit felidézhetők, tehát egyszerűen össze van fogva az a nap, tudja hova megy, tudja honnan jön, jó. Összehasonlítva a kevésbé integrált Mr. Y-nal, ő már később kell föl, mert nem hallott az óracsörgést, vagy elfelejtette beállítani, fáradtan ébredt, mert későn jött meg, nyugtalan álmai voltak, fél a következő naptól, mert nincsenek a kezében a dolgai, és nem is igazán érdekli. Valószínűleg hiányoznak neki a jól begyakorolt biológiai szokások is, miután túl későn kelt föl a reggelihez, idegesíti a családja is. Kizárólagosan magával való foglalkozása ellenére, anélkül a feljegyzés nélkül távozik, amire a következő megbeszélésben pedig szüksége lett volna. Tehát itt egy enyhe valami, tehát egyszerűen nincs egy kapaszkodója. De van a legeslegrosszabb szegény, most ugye csak egy integráló elvet keresünk, a következő nap elvégzésének az integráló elvét kerestük, tehát nem egy egész életre szólót, de itt is lehet látni. És van az Y, az E úr. Az Z úr, a helyzet még rosszabb, ha nem lennének követendő céljai, így járt Z úr. Az az ember, amelyik sodorható, vagy teljesen rendezetlen, mint ő, már talán egyáltalán nem is kell föl, nincsenek rendszeres funkciói, sem szokásai, és csak halványan sejti, hogy mit is akart a következő napján egyáltalán csinálni. Tehát ezek a személynek a működését egy bizonyos cél felé irányítani képes kicsi célok, nagyobb célok, ugye rövid, közép és hosszú távú célok. Itt most csak rövid célokat néztünk, de ugyanígy működik az eszmény hosszú távon is, hogy mindenképpen szüksége van a személyiségnek arra, hogy legyen valami, ami köré épül. És ezért nagyon veszélyes az, hogy ez a valami nehogy megálljon egy primitív szinten. Ez egy Ez egy elég nagy veszély. Ha nem mutatunk, ha nem keressük neki a benne élő hosszút, akkor elképzelhető, hogy ezek között a primitív értékek közül választ majd, és e köré fonja az életét. Akár lehet étel, ital, ruha, pénz, nem tudom, szóval nagyon sok mindenféle dolog. Kicsit majd fogunk beszélni róla. Nem ma. Jaj, várja, oda megyünk. Az eszményképzés célja tehát maga az, hogy az eszményt valahogy megtaláljuk. Ez a saját, felcserélhetetlen, egyedi, saját személyiség kimunkálása. Ez mindenkinek, mindenkinek ős vágya, ez is alapszükséglet. És azokat a részleteket, ugye a vasreszelékeket, az eszmény fogja integrálni. Ugye, ha az eszmény picike, ha az eszmény alacsony értéke, akkor sajnos az, hogyha egy valóban a személy beteljesedése, akkor tud hosszú távra feszíteni. Nagyon nagy veszély, hogy jön a tapasztalat, ugye, és azt mondja, hogy jaj, az az eszmény, nagy fehér doktor, hát senki nem éri azt el, te meg hát nem csináltál meg egy házi feladatot. Tehát amikor a tapasztalat lerángatja, mert igenis nagyon sok akadályon kell egy eszménynek végigvonulnia, azért ez minden ember életében lehetséges, és nyilvánvaló, hogy elő is fog fordulni. És egyszerűen, hogyha tényleg nem elég erős, mint a baba, hát ott van, meg a gaz is, ugye, még a betonon keresztül is kijön a kis csírája. Ha nem elég erős, nem elég életképes ez az eszmény, és nem segítünk neki ébren tartani, hogy nem baj, mehetsz nyugodtan, mert ez belülről dolgozik, akkor bizony a tapasztalat képes ezt állandóan azt mondani, hát nem annyira, hát ez egy ilyen, igen, persze, csak egy ilyen lángolás, és nem fog menni. És ezért ez az életben tartás, az nagyon lényeges lesz, hogy ne csak a szellemi területet tartsuk majd ébben, hanem az egész embert mozdítsa meg. Itt van megint az érzelmi nevelés, az érzelmi megmozdításnak a jelentősége, hogy majd az eszménye felé tudjon fordulni, és arra felé, ott abba meg tudja tartani. Emlékszünk arra, talán más vonatkozásban is nagyon sokszor emlegetem, ugye ez a bizonyos te üzemmód, a társas intelligenciában beszéltünk róla, hogyha valakit úgy szólítunk meg, hogy a teljes emberség, tehát az érzelmeit is, a vágyait is, az adottságait, és szóval úgy látod őt, mint egy teljes embert, hogyha őt tudjuk megszólítani, ezt ugye végeztek, hát vezetőképzőn tanítják ezt nagyon, nagyon gyakran, hogy óriási kihatása van még a teljesítményre is, tehát nagyon egyszerű helyzetekben is. Azt látták, hogy például egy alacsony komplexitású munkakörben, hogyha például valaki portás, ez egy alacsony komplexitású munkakör, de őt nem csak, mint hogy a kulcsok birtokosát tekintik, hanem Pista bácsi, aki honnan és mi a Rózsi nénivel, mi van meg egyébként, tehát mint embert tudják, tud hozzá, mint emberhez viszonyulni, akkor a teljesítménye 300%-kal növekszik. Ha egy közepes komplexitású munkakörbe, tehát egy összetettebb munkakörbe, akkor 1200%-os a teljesítmény növekedés, amit el lehet érni, hogyha ő egy tényleg igazán teljes valaki. És a magas komplexitásban éppen azért tanítják sokszor vezetőképzőn, ugye, amikor nem is lehet szinte körülírni, hogy mi mindenre van hatással, szinte végtelen is az, amivel meg tudjuk sokszorozni a hatékonyságát, mert ugye minden, amihez köze van, ott ő teljes emberként vesz részt. Tehát ez bedobja magát, hogy úgy mondjam, tehát elkötelezetté, lelkessé válik. És ez az eszménynek az a bennem dolgozó, hogyha nem csak az eszemmel tudom, és nem csak arra a területre élesztünk majd, hanem az egész embert meg tudja ragadni. Nagyon lényeges az, hogy ne egy általános eszményhez kapcsolódjunk, hogy ugye ez az eredetiség pedagógiája, az én személyes eszményem, ezt keressük, az én személyes eszményemet, hogy mit tesz engem, különösen, egyedi módon tökéletessé. A tökéletlenségeimmel együtt. Tehát persze, hogy van benne botladozás, meg mindenféle, de mégis van egy különleges és egyedisége ennek. Ez az az alapvágy, ugye, hogy megismételhetetlen, nagyon különleges, ugye, olyan nevet írok rá, amit csak ő hal meg, amit csak ő tud elolvasni. Ez mindenkibe benne lévő vágy. A serdülőknél nagyon beszéltünk róla, hogy mennyire szeretnék azt hallani, hogy különleges vagy, egyedi vagy, eredeti vagy, csak neked van ilyen. Ez tényleg muzsika az embernek a lelkének, mert ezt az alapszükségletet szólítja meg, hogy igenis lehetsz ilyen. Na most, amint a babnál láttuk, ez egy nagyon lassú növekedésű valami, tehát nem lehet hirtelen ezt megteremteni és rábeszélni se természetesen. Szép lassan azt mondjuk, hogy az értelem fölismeri, például ez nem egymás után történik, hanem tehát így összefonódva. a szellem elkezdi akarni, hogyha tényleg felismerte, ugyebár a képzelet segítségével, a lelkismeret kontrollálja, ahogy az előbb mondtuk, és ez nagyon lényeges, az érzület fogja mozgatni.
Emberfaragó. Uzsaliné dr. Pécsi Rita előadás sorozata a Kentenich pedagógia alapján. A következő részt 2 hét múlva ugyanebben az időben sugározzuk.
Hírpercek.